Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán legújabb adása. Én Takács Ákos vagyok, és a következőkben a Vitézi Dáviddal készített beszélgetés második részét hallhatjátok. Kezdjünk!
A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami invenció, valami, ami húz.
Ez a város megtagadta ezer éves múltját, sárga tiport a koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.
Ha visszagondolsz rám a város másik oldalán, látod, minden valóra vált.
Hogy rátérjünk egyébként a benyújtott javaslataidra is. Ugye azért, hogy ezt vagy a javaslatodban, meg sok helyen el is mondtad, hogy azt az elképzelést, hogy tartsa meg a főváros, mondjuk erre a volt kollégiumra, a Kelenföldi pályaudvarnál, ugye indítványozott, hogy a főváros állítsa le, vagy vonja vissza nem azt a pályázatot, amiben ezt eladná ezt az ingatlant, hogy ez legyen egyfajta kezdő pilot modell projekt arra, hogy a város tartsa meg ezt a területet, vagy a bécsi példának mondjuk azt felelne meg, hogy pályáztasson meg befektetőket erre a területre lakásépítés céljából. Szóval nagyon izgalmas, és látjuk azt, hogy alátámasztják a tények is, hogy Budapestnek jelenleg nincsenek arra erőforrásai, hogy saját maga nagyon nagy léptékben lakásfejlesztésre kezdjen, ellentétben mondjuk általad az előbb emlegetett Párizsal, mint várossal, és az őt körbevevő vagy körülvevő régióval, ahol azért Párizsban, magában a városban a cél az valami 30%-os városi tulajdon a lakások esetében például. Szóval, hogy ilyen lehetőségei nincsenek Budapestnek. És a kérdésem az, hogy mire alapozod a hajlandóságát az ingatlanfejlesztő cégeknek, vagy-e kapcsolatban ilyen cégekkel, hogy az ő nyitottságukat ezekre a modellekre fel tudtad-e mérni, és a másik pedig az, hogy ez milyen jogi és szabályozási munkát, feladatot kell elvégeznie a fővárosnak, és egyáltalán mire van lehetősége, hogy ez létrejöhessen.
Én nagyon hiszek abban, hogy az egy egészséges dolog, hogyha a város és a magánszféra együtt tud egymással működni, mert a város tőkéje az nagyon véges, hogy mennyit tud befektetni bizonyos beruházásokba. Hitelképessége az ugye a kormánytól függ, hitelt fölvenni a város csak a kormányengedélyével tud, azt pedig nem nagyon szokta megkapni. Tehát szerintem annak érdemi értelme van, hogy tudom, egy távoli példa is, mert talán is mondtam itt a múltkor, hogy például a buszparkot úgy újítottuk meg, hogy azt továbbra is a közszféra mondja meg, hogy hány percenként járjon a busz, és mennyibe kerüljön a buszjegy, de magáncégek üzemeltetnek buszjáratokat, és ez tökéletesen működik, és az utasok ebből semmi rosszat nem vesznek észre, a buszt ők valójában nem érdekli, hogy ki van beírva tulajdonosként a forgalmiba, de új buszokkal tudnak utazni. Most a lakásszektorban is azért az van, hogy a köztulajdonú nagy lakásszektort megcsinálni Budapesten, az ma sajnos irreális. A privatizáció elvitte a nagy részét a lakásoknak, főleg a fővárosi szinten, és ha hirtelen 200 milliárd forint landolna a városházán, mert egy átrepülő gólya lejtene ennyit az udvarra, a pop-up parkba, akkor is azt valószínűleg olyan közberuházásokra költeni a város, mint hogy a Népligetet megújítsa, a kisföld alatti 50 éves vonatait lecserélje, utakat és hidakat újítson föl, és olyan közberuházásokat csináljan, ahol a magántőke bevonására igazából nem látszik reális esély. A lakásoknál ugye azáltal, hogy van egy bérlő, aki fizet, innentől kezdve van egy helyzet, ahol egyébként valójában ahhoz, hogy te valamilyen módon támogatott lakhatást hoz létre, nem kell az egész infrastruktúrát kifizetned, hiszen a lakbér bejön a magánbérlőtől, hanem azt a többletet, a lakbér támogatást, lakbér kiegészítést kell mellé tenned, amitől ez valamilyen módon támogatott lakhatássá válik, legyen az, most milyen célcsoportra van ez célozva, abban ugye többféle van szolgálati lakás logika, ami a munkavállalókat próbálja meg a városban tartani, van korosztályos logika, akik az első lakáshoz jutást próbálják fiataloknak támogatni, és van hagyományos szociális alapú bérlakásszektor, de akármelyik esetben is azt gondolom, hogy ha valamilyen csoportot kedvezményezett helyzetbe akar hozni a város, akkor az valójában úgy történik, hogy egy lakbér kiegészítésre vállal garanciát, ami olyan projekteket is piaci megtérülővé tesz, vagy olyan lakásépítését is piacilag megtérülővé teheti, amit egyébként ilyen célcsoportok számára, vagy ilyen áron, piaci alapon nem vállalna be egy fejlesztő. Én sok fejlesztővel beszéltem, nyilván konkrétumok szintjén egyikkel sem, mert az nem az én dolgom, de akár az ingatlanfejlesztői kerekasztallal is, és abszolút van erre érdeklődés és nyitottság, nincsenek ilyen projektek. Egyébként sok magyar ingatlanfejlesztő dolgozik ilyen projekteken Közép-Kelet-Európában, tehát van ennek mintája. Talán a szlovákok vannak ebben érdekes módon legelőrébb a térségünkben. Szerintem kísérletezni ezzel kellene. Hogy pontosan milyen jogi akadályba fogunk beleütközni, ez erre vannak, látok már pontokat, de hát azért kell végigmenni a folyamaton, mert akkor fog kiderülni. Amikor itt a Partizánon volt a főpolgármester jelöltek vitája, akkor ugye Karácsony Gergely erre a javaslatomra, ugye erre alapoztam a nagybérlakás építési koncepciómat a programom kapcsán, azt mondta, hogy hát ez egy jól hangzó terv, de hát Dávid, neked kéne legjobban tudni, hogy Orbán Viktor mennyire utálja a bérlakásokat, és hát ez tök irreális, mert ez a kormány süket minden lakhatási kérdésre. Nem ezt mondta szó szerint, de ez volt a lényege. Most azóta eltelt néhány hónap, ő maradt a főpolgármester, de azóta Orbán Viktor lakhatási válságról beszél. Tehát én azt gondolom, hogy ha egyébként néhány technikai jogszabály módosításáról van szó, nem arról, hogy pénzt kapjon a főváros, ezt biztos nem tudjuk elérni. De arról, hogy egyébként ilyen modelleket meg tudjon csinálni, szerintem az nem is lehetetlen, hogy talán ebben a mostani hullámban ebből néhányat át lehet vinni. És én nagyon remélem, hogy átmegy ez a javaslatom a közgyűlésen. Itt jön be persze az a kérdés, amit az elején a műsornak feszegettél, hogy nyilván nekem arra utána már kevesebb ráhatásom van, hogy ez mondjuk hogy fog megvalósulni. Tehát attól mondjuk van félelmem, a BKK rendészet kapcsán is van félelmem, de azért az egy egyszerűbb dolog. Itt aztán végképp van félelmem, hogy vajon eltorzul-e a mai hivatali működésben ez a végén, és lesz-e belőle tényleges kísérlet, vagy fél év után visszajön a jelentés, hogy hát, írtunk egy pecsétes levelet fejlesztőknek, úgy, mint Taylor Swiftnek. Taylor Swift se jött, a fingatlan fejlesztők se jelentkeztek, sajnos vissza kell vonni a határozatot, mert nem sikerült. Tehát, hogy kicsit félek attól, hogy ez a pecsétes levelekre épülő hivatali kultúra, ez képes lesz erre, illetve a választ tudom, nem képes, tehát, hogy szerintem akkor van értelme ilyen új modellekbe belevágnunk, hogyha a főváros képes lesz arra, hogy ahogy a BKK valójában a szakmai tudás legmagasabb szintjét, most nem azt mondom, hogy a világon a legmagasabb szintjét, de az itthon elérhető legmagasabb szintjét birtokolja ezekben az ügyekben. Tehát a BKK-nál nem tud okosabb lenni az Ariva, vagy valamelyik magánszolgáltató, mert a BKK érti legjobban a saját rendszerét, és ő pontosan tudja, hogy melyik potmétert hogy csavargatva lesz olcsóbb az a busztender, és hol kell ellenőrizni a szolgáltatót. Tehát ott tényleg van szakpolitikai tudás. Szerintem egy ilyen típusú ingatlanfejlesztői tudást kell létrehozni a fővárosban, és azt a fajta, hogy mondjam, a közszféra partnerségéhez olyan embereket fel kell venni, és olyan szervezetet fel kell építeni, ahol piaci ingatlanfejlesztésben tapasztalt a banki logikát, a megtérülés logikát, a jelzálog logikáját ezeknek a nagy fejlesztéseknek. Egyáltalán azt, hogy egy ilyen nagy ingatlanfejlesztő milyen módon gondolkodik, és hol fog átverni próbálni, hogyha együttműködsz vele, és hol vannak azok a pontok, ahol viszont neked kell engedni neki, mert különben az egész modell nem működik. Ezt mélyen értő embereket, ha nem tudunk a Városháza környékére hozni, akkor az egész halott ügy. Én ezt elmondtam a főpolgármesternek is egyébként, vagy volt ilyen beszélgetésünk. Látok benne valamennyi nyitottságot. Ez nyilván egy olyan kérdés, ahol például nagyon élesen kinyílik az a kérdés, hogy nyilván én ebben szívesen segítek, de mondjuk ez nyilván azért már, vagy ez nyilván nem pont az a kérdés, amit bizottsági elnökként azért nagyon operatívan vinni lehet, de ettől még nem lesz akadály annak, hogy megpróbáljuk segíteni ilyen embereket találni, például, hogyha erre van nyitottság.
Ugye itt a kivitelezés tekintetében már mint az új felismerés alapján a lakhatási válságra adott kormányzati válasz kivitelezése vagy megvalósítása tekintetében, hogy az is felmerülhet ez a kérdés, hogy valami fajta visszaépítése vagy hozása annak az elgondolásnak, ami mondjuk a BFK volt, az elképzelhető a kormány részéről.
Nem látom ennek nyomát. Én azt érzem, hogy ami
az most... is kérdés, hogy ez mennyiben már a kampány része 2026-ra, de jó,
az erről biztos az is benne van, de azt látom, hogy egyre inkább, tehát hogy ugye honnan ez jön, ez most nem Lázár János és környékéről jön, hanem inkább a Nagy Márton féle nemzetgazdasági minisztériumból. Az pedig egy alapvetően az állam ilyen típusú aktív szerepvállalásában kevésbé erős hittel bíró minisztérium, ahogy én megismertem őket. Tehát én azt gondolom, hogy itt valami olyasmi fog jönni, hogy tehát ilyen tipikus gazdaságfejlesztési logikán fog ez működni, ami azt jelenti, hogy bárki bárhol épít lakást, akkor hogyha vállalja, hogy ott a bérlő az megfelel bizonyos kritériumoknak, most előbb általad elmondott politikai logikán szerintem ez valószínűleg a fiatalok lesznek, tehát az lesz, hogyha valaki első lakását, első saját tulajdonos lakát, vagy első saját lakcímmel bíró lakását bérli ki mondjuk egy ilyen helyen, most nem akarom a szabályozást kitalálni, de X év életkor alatt, 30 év, nem tudom milyen életkor alatt, vagy vállal gyereket, és akkor fiatal, nem tudom, tehát hogy valamilyen módon a kormány családpolitikájával is illeszkedő módon fiatalok első lakásokat megtalálják, akkor az a fejlesztő, aki azt a lakást megépítette, kap X százalék lakbértámogatást, vagy valamilyen támogatást, és akkor ezzel valójában ez egy költségvetési sor, de az államnak saját magának azzal foglalkozni, hogy ez a lakás hol épül, kiépíti, hogy ez nem kell foglalkozni. Mondjuk úgy, hogy egyfajta támogatáspolitika, ami persze még mindig ezerszer előre mutató, mint a CSOK plusz, meg nem tudom, tehát hogy urbanisztikai szempontból ez jó, és persze az is igaz, hogyha ennek a vége az lesz, hogy megteremtődik aznak a jogi keretrendszere, hogy bármilyen előnyt élvez az, aki bérel, és aki aki bérlakást épít, az egy új helyzet, ugye ilyen, ma ez inkább büntetve van az adópolitikában, meg mindenféle jogszabályi eszközökkel. Tehát azért sok ajtó kinyírhat itt, amikkel aztán ki tudja, mi megy még át. Pozitív értelemben mondom most ezt. Tehát szerintem a dolog inkább előremutató, mint sem, de attól szerintem nagyon messze vagyunk, hogy az, ami mondjuk Ausztriában mindennapos, hogy a fejlesztő állam a saját vasúttársaságán keresztül a fejlesztő várossal, Bécssel közösen óriási nagy urbanisztikai koncepciók mentén mondjuk egy ilyen rákos rendezőt szerű területet úgy fejleszt, hogy ő maga víziót, mestertervet, hosszú távú stratégiát alkot, tömb szinten megtervezi, hogy hogy nézzen az ki, kitalálja, hogy hol van zöld, hogy mennyire kevés parkoló van, hogy ez mennyi a szociális bérlakás aránya, a szolgálati lakás aránya, a piaci luxus lakás aránya, a valamilyen módon támogatott, de nem szociális alapú bérlakás aránya, milyen villamos megy oda, milyen metró megy oda, hogy néz ki az egész, és aztán ezt egy közvezérelt módon, de magántőkét bevonva megvalósítja. Ennek ugye a BFK valahol ezt próbálta megcsinálni, amire utaltál, ennek ma semmilyen nyomát nem látom.
Az a kérdés szerintem ebben, visszatérve ahhoz, hogy a pecsétes leveleken túl milyen befolyásod lehet ennek a tovább gördítésére, ott szerintem eszembe jutott, megidézem Karácsony Gergelyt, szerintem nagyon az jutott most eszembe, hogy azt mondta azt a nagyon egyszerű, és ezért hasznos képletes hasonlatot, hogy hát a fejlesztő olyan, mint a gáz, mert hogy ez kitölti a rendelkezésre álló területet. Ez tovább gördítve szerintem az egy fontos kérdés.
De most ez minden magáncég ilyen.
Ez oké, okay, ez a helyzet, és ez így van. A kérdés az, hogy a mostani lehetőség keretek között mondjuk a városnak vannak olyan szabályozási eszközei, amivel egyrészt a területet, másrészt meg azon a területen létrehozható formákat meghatározhatja, amit aztán majd kitölt, ugye a modell szerint részlegesen ez a befektető.
A saját telkén van, mert ott ugye tulajdonosi szerepből indul neki, és az egy nagyon erős jog.
Megmaradna a terület a főváros tulajdonában ebben a modellben?
Én szerintem az a helyes, hogyha igen. El tudok képzelni olyat is, amit mondtál, hogy ezt valóban csinálják városok, hogy végül is egy célzott értékesítéshez, és a végén nem marad meg, de mégis nagyon sok elemébe beleszólt a város annak, hogy ott mi épül, milyen funkcióval, és akár lakásokat vissza is kap. Tehát nem csak vételárat kap, hanem hosszú távon megfejlesztett, vagy micsoda szép magyar szó, létrehozott új lakásokat is kap, amikben a bérlő kijelölési jogát is vagy megkapja, vagy magát a lakást is. Tehát, hogy nyilván lehet olyan is, ahol végül a telek tulajdona kimegy, én azért elsőre egy olyan modellt próbálnék meg, ahol nem megy ki. És látok erre mintákat több helyen, hogy Európában, hogy vannak ilyen modellben is kísérletek. Ugye valahol ez most hülye szó, meg az autópályák miatt, most ez meg kaszinók miatt ugye egy nagyon terhelt szó Magyarországon, de valahol ez egy konceszciós logika, hogy nem a tulajdont adod át, hanem a tulajdon művelésének, az ott vagyon létrehozásának és annak egy hosszú távú hasznosításának a jogát engeded át. Nyilván évtizedekre ez nem megy pár évre, mert akkor senki nem fektet be ennyi pénzt egy ilyen partnernek. És ugye ez mindig, valójában ezek a modellek mindig akkor válnak kritikatárgyaivá joggal, amikor a vége az, hogy aszimmetrikus a fejlesztők javára a kialakult szituáció, amit sokan korrupciónak tudnak be, de sokszor nem is az a helyzet ilyen direkten, hanem egyszerűen az, hogy a tudás annyira aszimmetrikus az állami oldal és a közszféra között, hogy egyszerűen ez a vége. Én korábbi életemben sokat foglalkoztam azzal, hogy hát a fejlődő világ különböző országaiban pont ilyen tömegközlekedési modellekről beszéltem, és az egyik alaptézis volt, amit mindig próbáltam átadni, nyilván nem tudom, afrikai vagy dél-kelet-ázsiai országok folyamatosan azzal szembesülnek, hogy különböző fejlesztő bankok és országok, Japán, Korea, Kína, stb., akár még néha EU-s államok is, franciák főleg, azzal bombázzák őket, hogy figyelj, csináljunk egy PPP metrót, vagy villamost, és megépítjük neked a vonalat, hozzuk a kocsikat, üzemeltetjük is, és beszedjük a jegyeket, és neked csak majd fizetni kell valami picit évente, hogy ez működjön. És ugye hát kötnek valami szerződést, aminek a vége az, hogy a dolog nem igazán válik be anyagilag az állam számára, de hát azért, mert nincs meg az a tudás, amivel azokat a pontokat értenék, hogy hol verik át őket, vagy hol válik a dolog, hol kerül minden kockázat aszimmetrikusan az egyik oldalra, a közszféra oldalára.
De ha jól értem,
tehát
akkor
ezt tudással egy módon lehet elkerülni, hogyha a közszféránál több tudás, vagy legalább annyi tudás van, mint a magánszféránál. Szerintem a BKK-nál ez különbözteti meg sok vannak más területek is, ahol ez megvan.
De akkor általánosságban itt térünk oda-vissza, vagy ez világít oda-vissza, hogy miért olyan tragikus, hogy ilyen mértékben leépült a magyar állam fejlesztő kapacitása és ezek a tudások.
Ez így van.
De akkor erre vonatkozik, vagy ennek jegyében gondolod, mondjuk most már szerinted most is jól működő BKK-nak a visszaerősítése abba a pozícióba, ahol a tarlós általi átszervezés, vagy kiszervezések.
A BKK nem működik minden szempontból jól, és van, még a vezérigazgatójával szemben is volt számos kritika, amit a járatritkítások és egyebek kapcsán, tehát most nem azt akarom mondani, hogy minden tökéletes, de szerintem az a szervezeti modell, amit létrehoztunk, az bizonyította az alkalmasságát, és én ebben továbbra is nagyon hiszek. Olyan közlekedés szervezője, ami egyszer az összes közlekedési módért felel a városba, tehát a kerékpár, a taxi, az Uber, a gyalogos közlekedés, a tömegközlekedés szempontjaiért, a város ebben lévő különböző hatásköreiért egy holisztikus módon felel, hiszen az embereket arra akarjuk meggyőzni, hogy autó helyett üljenek át valami másba, tehát hogyha ezt nem egy helyről menedzseljük, hogyha nem egybe látjuk azt, hogy az eszköztár, az erőforrások, ami nem csak pénz, az díjpolitika, az közterületpolitika, hogy mire, hogy osztjuk fel a közterületeket, ha ez nem egy szakpolitikai logikán megy, akkor az egész egy káosz, egy eredménytelen történet lesz. Na most ebben a tarlósféle 16-17 körüli úgynevezett reformok azt hozták, hogy a BKK-nak azt az ágát gyengítették le, ami a közútkezeléssel összefügg, tehát magyarul a forgalmi rend meghatározásában egyes hatásköröket visszaszívtak a főpolgármesteri hivatalba, ahol ezek teljesen bürokratizálódtak, másik oldalon pedig ledelegálták az aszfaltozó cégnek, most nem akarom őket megbántani, mert egy nagyon értékes munkát végző cég, de hát hogy a Budapest közút az utak tényleges karbantartásáért és műszaki működtetéséért felelős cég, nem közlekedés politikai irányító szerv a legkevésbé sem, oda ledelegálták, mert ott, hogy mondjam, az a fajta autós szemlélet, ami közelebb állt a főpolgármester, az akkori főpolgármesterhez az inkább tükröződött. És emiatt aztán most valójában az van, hogy egy teljes intézményi káosz uralkodik évek óta. Karácsony Gergely 19-es programjában egyébként benne volt, nagyon helyesen, hogy ezt helyreállítja, de aztán a koalíciós dílek miatt a egyik cég az MSZP-nél végezte, a másik a DK-nál, a harmadik a Momentumnál, és aztán a vége az lett, hogy semmi nem történt, hanem a tarlósféle elhibázott intézményrendszer 5 évig ment tovább, sőt, még kicsit így, hogy mondjam, a súly alatt rothadt egy picit, hogy így fogalmazzak. Én most azt javaslom, hogy ezt reparáljuk, ezt a dolgot, és hát már van egy benyújtott főpolgármesteri módosító, ami a lényegét tekintve nem változtat a javaslatomon, tehát ebből én arra következtettek, meg a bizottsági ülésen is látható szavazatokból, hogy ez talán át is fog menni, és akár nem is akár úgy tűnik, hogy a városvezetés támogatását is elnyeri. Tehát helyre tudjuk állítani a BKK-t. Mit jelent ez? Mondok egy nagyon egyszerű példát. Dohány utca. Évek óta téma az, hogy a 74-es trolli minden második nap, nem túlzok, minden második nap átlagban elakad a rosszul kijelölt parkolóhelyek miatt. Ezen eddig a BKK akart változtatni, de nem tudott, mert le lett gyengítve, a többi szereplő meg nem is akart, vagy nem is értette, hogy ez probléma. Hiszen a tömegközlekedés problémáit a BKK érti, hiszen ő működteti azt a trollit. Most ez a jog visszaszáll a BKK-ra, tehát a BKK, ha átmegy a javaslatom, saját maga tud arról dönteni, hogy mondjuk felszámol 10 parkolóhelyet a Dohány utcába, ahol belógnak az autók rendszeresen a trolli elé. Ezek ilyen apróságok, de nagyon fontosak a működés szempontjából. Ugyanígy a jelzőlámpa programok kapcsán a tömegközlekedés prioritását jobban vissza lehet hozni, és eleve az egész intézményrendszerben sokkal világosabbá válik az, hogy a BKK miért felel. Én nem feltétlenül a 10 évvel ezelőtt is szeretném egyébként mindenbe visszahozni, szerintem vannak pontok, ahol ezt még javítani lehet, az ahhoz az időkhöz képest nyilván. Most mondok még két nagyon ilyen triviális példát, de mégis fontos. Én magam szembesültem azzal valamelyik nap pár hete, hogy az egyik nagy csomópontban nem messze attól, ahol élek, egy nagy vízcsötörés volt éjjel. Vízművek éjszaka körbe kordonozta a területet, aminek az lett a vége, hogy a járdát teljes szélességében lezárták. Ez pont egy általános iskola mellett van, én ott is szavazok. És az általános iskolában a gyerekek, ahogy jöttek ki, a főúton az autók között kellett, hogy menjenek, mert nem volt járda, és ott zebra sincs, hogy a túloldalra átmenjenek. És akkor nyilván, hogy megvannak a személyes kapcsolataim, ezt talán nem lep meg senkit, azonnal felhívtam a Budapest közutat és a BKK-t, hogy mi ez, hogy lehet ezt így hagyni. Akik utána visszajöttek, hogy ezt tőlem tudták meg, pedig addigra már több mint 12 órája ez a helyzet fönnállt, és utána kimentek újra festegetni a sávokat két nappal később, azóta is úgy van egyébként, ez több hete. De ennek például nincs meg az intézményrendszer, hogy 24 órában a közútkezelés a közműszolgáltatókkal össze legyen kötve, és ilyen azonnali beavatkozásoknál a gyalogosok, kerékpárosok, tömegközlekedők szempontjai is érvényesüljenek. Vagy egy másik példát mondjak még, én azt látom, hogy nagyon sokszor az a fajta képessége nincs meg a fővárosnak, hogyha valaki nekiáll, és elkezdi fölbontani az utat, akkor oda menjen valaki, és megkérdezi, hogy hello, te ezt kinek az engedélyével csinálod? Ez ilyen alapvető dolognak tűnik, de hát a rendőr nem megy oda ezt megkérdezni. Nekünk volt egy ilyen egységünk annól a BKK-ban, amelyik pont ezzel foglalkozott, és rengetegszer kiderült, hogy most olyan ritkán történik, hogy valaki elkezdi utat felbontani mindenféle papír nélkül, de hát mondjuk benne van a papírban, hogy reggel 8 és este 8 között nem végezhet munkát, nem zárhatja le a sávot, az délelőtt 10-kor ott fúrja. Ugye ez csak úgy tud kiderülni, hogy a közútkezelő oda megy, és azt mondja, hogy hello, hello, ez nem lehet, bírságot kapsz, föllépünk, azonnal csináld vissza, és érzik a kivitelezők, hogy ennek van kockázata. Ma ilyen szervezet nincs, ezt ugyanúgy felszámolták ebbe az úgynevezett tarlósféle átalakításban. Tehát ma valójában, hogyha a rendőrség vagy a köztetfegyet nem megy ki, amelyiknek nem tudja, hogy milyen közútkezelői szabályok, tehát fogalma nincs, hogy mik lettek kiadva, nem is tudja, mit keressen, vagy mi a probléma, akkor ezek megúszhatók simán, és hát látjuk is, hogy nagyon sokszor az van, hogy hónapokig vannak lezárva a munkaterületek a városban, úgyhogy nem is történik ott semmi. Tehát ezt is szeretném, hogyha ebben rendet tudnánk csinálni. Ezek ilyen, hogy mondjam, mindennapi ügyek, nem is, ha ezek jobban fognak működni, senki nem fog Facebookon posztolni arról, hogy hú, de jó lett, mert hát ugye ezek azok a dolgok, amik nem veszünk észre, hogyha jól működnek. De hát ha már ott vagyok a fővárosban, és van mód ezen most valamit javítani, akkor ilyenekbe például bele szeretnék állni.
Egyébként megszakítottam a lakhatással kapcsolatos gondolatmenetedet.
A saját telefonomban van 20 olyan név, akiből, azért 19 nemet mondanám most, ha felhívnám, de ha még kicsit őket megkérném, hogy még hozzanak neveket, akkor lenne 100 olyan név, akik olyan emberek, akik ingatlanfejlesztőnél valaha az életükben dolgoztak, betéve tudják, tehát maguk egy óra alatt összeraknák azt az Excel táblát, ami egy ilyen nagyobb lakásprojektnek a megtérülés számítása, dolgoztak külföldön, akarnak tenni a városért, imádják Budapestet, és szerintem, hogy mondjam, 2 hétnyi munkával találnék ötöt, aki eljönne a városnak dolgozni ezért, tehát azért ezek nem a lehetetlen kategóriában vannak. Nyilván meg kell őket fizetni, tehát ez nyilván nem a... De hát a lakhatási válság talán ér annyit, hogy ezekkel foglalkozunk. Tehát hogy azért ezek nagyon sokszor nem lehetetlen dolgok, hanem kell venni egy nagy levegőt, be kell húzni a legjobb szakértelmet, és el kell kezdeni csinálni. És ez nagyon fontos, tehát én azért azt látom, hogy olyan mennyiségű lamentálás tud menni dolgokon, hogy egyszerűen egy ponton túl elméletekről beszélgetni persze kell, és fontos, de egy ponton el kell kezdeni kísérletezni, csinálni, leülni ingatlanfejlesztőkkel, leülni bankokkal. Ugye nagyon sokszor elfelejtjük, hogy itt a bankok legalább olyan fontos szereplők, mint az ingatlanfejlesztők. Mi kell ahhoz, hogy ma valamelyik nagy magyar bank egy ilyen projektet megfinanszírozom úgy, hogy a telekre nem tud jelzálogjogot rakni. Ez nem triviális kérdés, de emlékszem arra, amikor nagyon jó barátom a TFL-nél először mondta azt a londoni közlekedés szervezőnél, hogy el kell azt érni, hogy a bankkártyával lehessen a metrón utazni, és ne kelljen Oyster. Mindenki elmondta neki, hogy ez lehetetlen, mert mire egy bankkártya tranzakció lemegy, bekérdez a bankba, az ugye, hát most amikor fizetünk egy kávézóba, tudjuk, az azért egy pár másodperc, ma is. Ez a metrókapunál lehetetlen, tehát ez nem fog menni. És a TFL nyilván élve a maga, hogy mondjam, méretével, leültette a Mastercardot és a Visát, és a világon először offline tranzakció, ahol úgy fizetsz a bankkártyáddal, hogy nem nézik meg, hogy van a számládon elég pénz, az a londoni metróba lett, ahol csippantással beenged, hogyha egyébként reggel még nem volt letiltva a kártyád, mert ha le van, akkor nyilván nem, akkor beenged a metróba, és azt is elérték, hogy az a bank, amelyik utána az összes tranzakcióért megkapja a sápot, tehát üzemelteti ezt a rendszert, az a teljes üzleti kockázatát bevállalta annak, hogyha valaki fedezet nélkül utazik a londoni metrón, akkor az a pár jegy, ami ebből összejön veszteség, az övék. Nyilván nem tud sokszor utazni, mert ha azért fél óránként lefrissít a rendszer, tehát ha valakinek nincs fedezet, akkor már másodszor aznap nem engedik be többet a kapun, és akkor ebből összejön, mit tudom én, mennyi veszteség, az meg belefér. És ez áttört a kaput, azóta a világ sok tucatnyi nagyvárosában bankkártyás tranzakcióval, vagy ma már ilyen telefonos mobil paymenttel lehet utazni a tömegközlekedésen. És ezt egy közlekedés szervező áttört a globális Mastercard és Visa rendszert. Most én nem azt mondom, hogy feltétlenül Budapest ebben a helyzetben van, de szerintem, ha egy főpolgármester, egy városvezetés összehívja a Magyar Bankszövetséget, és azt mondja, hogy figyeljetek, itt egy új modellt ki kell találni, annak azért lesz eredménye. Tehát, hogy szerintem én azért azt látom nagyon sokszor ebben a fővárosban, hogy mindenki tényleg végtelen pontosággal el tudja magyarázni, hogy miért nem csinálunk semmit. A kormány miatt, a kerületek miatt, a lehetetlen magyar viszonyok miatt, az elnyomó rendszer miatt, a gazdasági nehézségek miatt, a befogyasztott uniós pénzek miatt, azért, mert az MSZP, a DK, a Momentum, a nem tudom kicsoda odaültetett valakit, és azt nem lehet kirúgni, azért, mert még az egy régi fideszes, csak nem lehet kirúgni, mert még Tarlós Pista bácsi még örülne, ha itt maradna, meg most karikírozom, de tényleg, tehát, hogy ilyen érvekből 1213-at hallgatok végig, és szerintem, hát nyilván azért is indultam ezen a választáson, mert úgy úgy gondoltam, hogy ebben kell lendületet váltani. Most annak ellenére is, hogy Karácsony Gergely maradt a főpolgármester, én ezt megpróbálom valahogy legalább néhány szakpolitikai ügybe kiprovokálni. Tehát, hogy én tényleg azt tanultam meg a BKK-ba is, meg aztán a BFK-ba is, hogy menni kell előre, és aztán, hogy mondjam, ezek a típusú ilyen akadályozó valóságok, azok így elkezdenek hozzáalakulni, hogyha valamit az ember kitartóan képvisel, és hát rengeteg olyan élményem van a saját szakmai karrieremből is, ahol olyan érvek, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, azok átalakultak egy pillanat alatt, amint az ember kettőt előre lépett mégis, és akkor már persze volt más érv, hogy most meg már ezért nem lehet, meg most már azt nem lehet, most már így nem. Aztán, és ez nem mindig vezet sikerre, tehát nyilván lehet homokba futni nagyon könnyedén, de hát a lakhatás is egy olyan ügy, meg sok más ilyen ügy van, ahol ha nem kezdünk el kísérletezni, ha nem kezdünk el ebben annál bátrabban előre menni, próbálkozni, mint ahogy eddig tettük, akkor a város csak csúszik lefelé tovább a lejtőn. És marha jól el fogjuk tudni magyarázni, hogy miért nem csináltunk semmit, ugye ebben, hogy mondjam, olyan érvkészlet van, ami verhetetlen sokszor, de hát ebben én nem nyugszom bele.
Kiálltál és megnyilvánultál a Közlekedési Múzeumnak a Debrecenbe költöztetése ellen, és ezt összekapcsoltad ugye a szintén Debrecenbe költöztetendő Természettudományi Múzeum, és a tényleg most már talán egy évtizede teljesen üresen, vagy kihasználatlanul álló Iparművészeti Múzeum ügyével is, és ebben is megint csak az a kérdésem, hogy milyen a tematizációs erőn kívül látod-e az utat, amiben ezeknek a múzeum költöztetéseknek és elhanyagolásoknak a megakadályozását és megszüntetését tovább lehet vinni? Vagy alapvetően a nyilvánosság áll rendelkezésedre?
Nézd, az mégiscsak az a helyzet, hogy minél élesebb egy politikai verseny, annál inkább van minden mondatnak jelentősége. Most a magyar országos politikai verseny éles, 2026-ban nem sokára országgyűlési választás lesz, tehát szerintem van tétje annak, hogy megszólalnunk ilyen ügyekben, és mondjuk ha létrejön egy olyan kiállás, ahol ezt a konkrét múzeumi ügyet nem tudom, hogy a közgyűlés hogy fog dönteni, de arról tudok beszámolni a bizottságban, amit vezetek. A Fidesz kivéve az összes többi párt, tehát a Tisza is megszavazta ezt a javaslatot, és a Fidesz is csak tartózkodott. Nem szavazta le a múzeumok vidékre költöztetése elleni elég kemény kiállást. Meglátjuk, hogy a közgyűlés mit dönt, szerintem van ezeknek a dolgoknak jelentősége. Egyébként pedig tényleg egy otromba rombolásnak tartom, amit Lázár János ez ügybe csinál. És sokan persze úgy olvassák ezt, hogy ez egy ellenem való bosszúja, egyrészt az elég nagy baj, hogyha intézményeket ennek rendelünk alá, másrészt hát azért a Természettudományi Múzeumot azt nehéz hozzám kötni. Amellett, hogy nyilván nagyon kedvelem, de hát ezen kívül nem volt hozzá közöm soha az életbe. Tehát azért ennél sajnos többről van szó, mint hogy ez itt a Közlekedési Múzeum kapcsán egy velem való kakaskodás. Nyilván ez egy ilyen társfővárossá fejlesztési kultusznak az ilyen szimbolikus projektjei. Nagyon beszédes egyébként, hogy a sajtótájékoztatón a debreceni polgármester egy szót nem mondott erről.
Ezt akartam kérdezni, hogy azt tudjuk, hogy a debreceni polgármester egyébként mit gondol erről?
Nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy az ő a saját kommunikációjában sose beszél erről. Semmilyen módon Debrecen városa nem kezdte ezt el promotálni, mint saját, nem hogy saját kérés, de mint ajándékot se. Tehát szerintem nem tudom, de én azt érzem, hogy a debreceni városháza pontosan érzi, hogy azért itt egy léptéktévesztés van. Debrecenben van egy tényleg kiváló kortársművészeti múzeum, a Modem. Nem úgy jött létre, hogy bezártuk a Ludwig Múzeumot, vagy végképp a Nemzeti Galériát Budapesten, egyrészt. Másrészt, amellett, hogy vannak kiváló kiállításai, hát ilyen 40-50 ezeres látogatószámokat lehet az interneten látni, ami hát töredéke egy budapesti múzeumének, és hát a közlekedési ilyenek is. Tehát én azért azt gondolom, hogy kell a vidéki nagyvárosokban megpróbálni a kulturális kínálatot bővíteni, de más dolog egy országos múzeum nagy kiállítója, és más dolog egy olyan lépték, ami egy ilyen magyar megyei jogú város léptékében helytáll, és ott él, és belekapcsolódik a város szövetébe. És ezzel a közlekedésével az a baj, hogy ez ráadásul tényleg egy kamion pihenő helyén van. Tehát, hogyha az ember becsukja a szemét, és elképzel egy kamionos pihenőt az M35-ös autópálya mellett, ahol az autópályán zúgnak el a 120-szal az autók, meg a kamionok, ilyen zöld tájakat látunk a másik oldalon, és csicseregnek a madarak a fákon, na, egy ilyen helyre van elképzelve a Közlekedési Múzeum, mindenféle városszövettől távol, sem gyalogosan, sem tömegközlekedéssel meg nem közelíthető helyen, egy autópálya csomópont mellett, nem lakott területen, a BMW gyár bejáratától nem messze, de egyébként ahhoz se túl közel.
És egészen sajátos szimbolikával, ki tudja, hogy ez milyen tudatalatti tartalmakat fejez ki, tók közepébe érkező, vagy oda kisiklott gyors vonatokkal, igen.
Hát meg van egy ilyen szép piazza, egy ilyen főtér, ami a múzeum bejárata előtt van, csak az éppen magára az M35-ösre nyílik. Tehát az egész tényleg valami olyan abszurdum, hogy hogyha ezt valaki karikatúrája, a Lázár minisztérium karikatúrájaként készítette volna el ezt a tervet, akkor is helytálló lenne. Tehát, hogy tényleg benne van minden. A világszínvonalú budapesti tervnek a lerombolása és leállítása, a rozsdövezet helyett a zöld övezet beépítkezés, az értékes szántóföldek, vagy az értékes mezőgazdasági területeknek a feladása egy értelmetlen célra, a teljes hátat fordítás az urbanisztika minden alapelvének, és egy építészeti silányság is van azért az egész tervben, nehéz ezt tagadni szerintem, és hogy mondjam, a legalap, tehát hogy ez tényleg Texasban is túlzás lenne, ahol azért van hajlam arra, hogy autópályák mellé telepítkessenek dolgokat, meg nyilván egy teljesen autóközpontú szétterülő város szerkezet van. Tehát ez tényleg olyan mértékig megy szemben mindennel, ami kortárs várospolitikáról, építészetről, urbanisztikáról, múzeumfejlesztésről, kultúrpolitikáról, bármiről gondolunk, hogy tényleg nehéz is komolyan beszélni róla, és akkor utána jön az építészeti államtitkár, és ír egy olyan szöveget hozzá a Facebookon, mint hogyha én nem is tudom. Tehát ott is nem tudom, hogy paródia vagy a valóság, amit olvasunk. Szóval, ja, szerintem ezekkel ki kell állni, és meg kell próbálni ezeket a múzeumokat Budapesten tartani. Ha már annyit el lehet ebből érni, hogy 26-ra ebből egy vitatéma lesz, és ezért jegelik, ugye hát ismerem, hogy működnek ezek a dolgok, tehát a parlamenti választás közeledik, minden vitás témát tekernek, akkor, hogy mondjam, nyertünk néhány évet, aztán meglátjuk, hogy az élet, hogy mit hoz. Én azt tudom mondani, hogy a közlekedési múzeum kapcsán szintén én nagyon büszke vagyok minden döntésre, amit hoztunk, szerintem jó helyet találtunk a múzeumnak. Az északi járműjavítóban nincs ennél autentikusabb helyszín egy közlekedési múzeumnak, egy volt 1962-ben épült gyönyörű védett épület a Dízelcsarnok, tök jó helyen van, közel az egyes villamoshoz, Népligethez, 28-as villamoshoz, jól elérhető helyen, de mégis rozsdövezet, mégis egy védett ipari épület, amit megmenthetnénk. Full a vasút történetéhez kötődik, egy vasúti hely. Ugye megcsináltuk időszaki kiállításnak, ami hát nyilván egy olyan csarnokban, ami ázik be, nincs fűtve, hát valamire jó, de mindenre nem. És készült egy szerintem világszínvonalú terv a timpanon részben az amerikai Dealers Coffee Dior Renfro együttműködésében, ami már a kiviteli terv szinten ki van dolgozva, építési engedélyei vannak, tehát ezt holnap el lehetne kezdeni csinálni. Én azt gondolom, hogy mindig, ha van egy kész terv, és van egy tök irreális álmodozás a túloldalon, akkor azért a kész tervnek, hát legalábbis egy normális világban kéne legyen helyzeti előnye, és előbb-utóbb, hogyha ez a politikai őrület, ez megváltozik, amit éppen most a Lázár csinál, akkor még azt gondolom, hogy visszatérhetünk oda, hogy ez megvalósuljon. Én ezen leszek, az biztos.
Fontos, bár kisebb léptékű dolgok, az ugye a metró
üzemidejének
a meghosszabbítása. Például az jutott eszembe, hogy ez milyen felvette valamilyen kapacitás hiányt a BKV részéről, vagy esetleg a
BKV és a BKK is támogató
műszakszervezés, az ott dolgozóknak a munkakörülményeire ez milyen hatással van. Tehát, hogy van erre erőforrás, hajlandóság, lehetőség.
A BKK-BKV ebbe támogató véleményt fogalmazott meg, tehát szerintem át fogjuk törni ezt a falat. Budapesten évtizedek óta ilyen este 11 körüli volt a metrózárás. Amikor én BKK vezérigazgató lettem, ezen picit toltunk, és 11:30-re kitoltuk, de hát ma már azért az élet ezen is túlhaladt. Budapesten van az európai metrók közül az egyik legkorábbi zárás, Bukarest mellett itt van a legkorábbi zárás. Szerintem hétköznap is érdemes elgondolkodni, hogy legalább fél órával évfélig kitoljuk, szerintem az életet jól, hogy mondjam, reflektálna az élet valóságára. Budapest azért egyre inkább egy 24 órás város, és az, hogy péntek szombat esténként, meg ünnepnapok előtt, amikor van buliforgalom, meg van nagyobb élet a városban érthető okokból, akkor akár egy-két órával meghosszabbítsuk a metró üzemidőt, vagy akár a 24 órás üzemet is bevezessük, erre vonatkozik a javaslatom. Ugye Bécsben, Berlinben, Varsóban, Barcelonában, Londonban van hétvégén 24 órás metróüzem, tehát ennek számos európai előképe van. Februárig ennek a részletes terveit ki kell dolgozni a BKK-nak, és hát ebben a mi bizottságunk is fog szerepet vállalni, én magam is fogok szerepet vállalni, nyilván. És utána lesz végleges döntés, és ha az a cél, hogy májustól ezt bevezessük, én ezen leszek. És azt gondolom, hogy ez, és ugye ezzel együtt az éjszakai buszhálózatot is szeretnénk újra fésülni, az talán életem első nagy ilyen civil sikere volt, amikor 2005-ben, még Demszky Gábor főpolgármestersége idején átvittük azt a javaslatot, hogy egy új éjszakai buszhálózat legyen, akkor jöttek létre ezek a 900-as járatok, de hát azóta eltelt 20 év, sok helyen picit elavult, szerintem annak a frissítése is időszerű, ezen is fogunk dolgozni.
Mostanában téged hallgatva, azt már tudjuk, azt megegyeztem, hogy már lengyel bányászvárosok is leelőzik Budapestet. Szerintem amúgy örüljünk, hogy jó a lengyel bányászvárosoknak. Ami szerintem, vagy ami engem érdekel ebben a kérdésben a nagy képet tekintve, hogy van-e egyáltalán, ugye ez az egész leszakadás diskurzus, az egyértelmű a nagy infrastruktúrális fejlesztésekre, városfejlesztési koncepciókra vonatkozik, és az ebben való stratégia nélküliségre, ami meg egyáltalán intézmény hiány, meg kompetencia hiányra, vagy leépülésre, amit már emlegettél. A lakás, vagy az ingatlan fejlesztőkhöz visszatérve úgy fogalmaztál, hogy elhagyják Budapestet, vagy elfordulnak Budapesttől. Ez nem pusztán mondjuk az ingatlan piacnak az ilyen ciklikus konjunktúrája és lassulása, vagy leállása miatt, hullámzása miatt van, hanem hogy itt az az összefüggés is egyértelmű, ha nincsenek ilyen víziók, hogyha nem számíthatnak arra, hogy itt olyan kiszámítható infrastruktúra fejlesztések, és egyáltalán ilyen értelemben megfelelő közeg lesz, akkor nem lesz vonzó egy város a számukra, hogyha jól értem.
Két dolog, tehát egyrésztről, ami eszembe jutott erről, egyrészt a befektetések soha nem racionálisak, mert ha minden racionális lenne, akkor sose keresne senki pénzt. Ugye, ahogy az ember egy tőzsdei szituációban is, vagy tőzsdei részvények esetében is valójában várakozások alapján vesz részvényeket. És hát ugye tudjuk, hogy a részvénypiac az ilyen hype-ok alapján megy, hogy megjelenik egy jó hír, hogy most kijön az új modellje, nem tudom, még autógyárnak, és hú, ez mekkora lesz, ebből mennyit fognak eladni, vagy kijön egy jó szám, és akkor hirtelen elszállnak a részvények, vagy kijön egy rossz hír, hogy most már nem fogyasztanak annyi, nem tudom, vegán húspogácsát, és akkor behomlik a vegán húspogácsa gyártó, és akkor valójában kiderül utána, hogy azért valójában nem volt itt akkora mozgás, meg racionálisan nem biztos, hogy ki kellett volna szállni, vagy be kellett volna szállni, de a hírek, a hangulat, az egésznek a hogy ez most trendi, ez most megy föl, ez most lesz, ez most jó, vagy nem, ez számít. Ez számít. És Budapestnek ma az a szaga, hogy itt nem történik semmi. És most ez nem egy tőzsdei helyzet persze, de mégiscsak egy ingatlan fejlesztő oda viszi a pénzét, ahol azt gondolja, hogy olyan típusú addicionális haszonra tehet szert, ahol mások is fejlesztenek, ahol dolgok történnek, ahol ebből plusz lesz, ahol a legtöbbet éri el, főleg, hogyha ez nemzetközi befektetői kör. Tehát én azt gondolom, hogy Budapest esetében mindenképp egy ilyen típusú lelassulás látszik, hogy ilyen víziók, új ötletek, stb. Nem nagyon jönnek, és nem nincs. Ez nagyon sok helyen félre viszik a várost, tehát én nem akarom idealizálni ezt a nemzetközi fejlesztői tőkét, ez ha szabadjára hadod, rémtetteket tud tenni egy várossal. De ettől még ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy városnak meg szüksége van arra, hogy beáramoljon ide beruházás, mert egyszerűen az, hogy főleg a mai adópolitikai, meg minden egyéb környezetben ez a város saját magát fejlessze, erre semmi esély nem látszik. A másik fele pedig, ami eszembe jutott, hogy nem csak, tehát amit mondtál, ez az egész lecsúszás dinamika, szerintem ez legjobban az utcán érződik. Tehát, hogy, és tudom, hogy ennek ezerféle szociális és egyéb ága is van, de Budapesten szerintem az alapvető közterületi hangulat, vagy ilyen kép romló. A köztisztaságban, a dolgoknak az állapotában, hogy hány olyan design kuka van, amit 10 éve kiraktak, de azóta senki nem figyel rá, és már darabokra esett, hogy hány olyan leszakadt szél van, ami már nem, hány olyan gagyi bolt van, ami megjelenik olyan helyeken, ahol nem ennek kéne lennie, és ezt érezzük, hogy ez nem ide való. Hány olyan dolog van, ami nincs karbantartva, hány helyen érezzük azt, hogy hát itt lerobbanóban van ez a város. Nekem lehet, hogy ez egy szubjektív érzésem, de nem ezt éreztem a kampányban, hogy ez az én szubjektív érzésem lenne. Szerintem Budapesten voltak korszakok, amikor azt éreztük, hogy hú, mennyi minden történik, bárhol megyünk, van valami új, megújult, odafigyelés van, hú, itt ez van, az van, amaz van, és vannak korszakok, amikor meg azt érezzük, hogy semmi nem történik, hanem inkább lecsúszás van. Most szerintem ez az utóbbi. És én most nem Karácsony Gergelyről beszélek, nem a nem tudom, 24. kerületről beszélek, általánosságban ennek vannak magánlábai, van bőven kormányzati lába, van fővárosi lába, vannak kerületi lábai, de szerintem az összhatás az, és ebből vannak szigetek, amik kivételek. Tehát mondjuk a 8. kerület, ben rengeteg olyan közterületi projekt zajlott le, ami biztos, hogy nem ezt a hatást kelti, hanem az ellenkezőjét, és az például szerintem egy kivétel, amire nem igaz, amit mondok, de az összhatás mégis szerintem ez.
Ugye, amikor erről a leszakadásról beszélünk, akkor az is felmerül bennem, hogy van-e egyáltalán Budapest vezetésében arra külön kompetencia, vagy arról való gondolkodás, hogy ennek a városnak mi a gazdasági profilja. Egyáltalán ugye annyira axiomatikus, hogy ez még mindig közel 40%-et adja a magyar GDP-nek ez a város, de hogy van-e mondjuk pont ezekben a diskurzusokban, amiről beszélgettünk, új típusú iparpolitika, proaktív gazdaságfejlesztés, stb., hogy van-e bármifajta stratégiai gondolkodás, egyáltalán kép arról, hogy milyen vállalkozások működnek itt, milyen szektorokban, hogyan teljesít ez a város, mi kellene ahhoz, hogy ebben esetleg változást tudjon indukálni az önkormányzat?
Nyomokban sincs. Szerintem egyszerűen is a téma se érdekli a várost, és nem foglalkozik ezzel. Ez egy elég speciális dolog. Nyilván jön a kétszintű önkormányzatiságból, nyilván jön Budapest méretéből, nyilván jön abból, hogy a teljes magyar gazdaságpolitika irányítása amúgy is itt van ebben a városban, ezért nem érzi magáinak. De még egy bármelyik vidéki városunk az gazdaságfejlesztést egy kulcskérdésnek tekinti, és én bármikor beszélgettem bármelyik korábbi miskolci, debreceni, szegedi polgármesterrel, mindig a gazdaság az egy fő témája egy ilyen megyei jugóváros polgármesterének, vagy Székesfehérben, bárhol. Hogy lehet még hozni ilyen befektetőt, olyan befektetőt, munkahelyet, stb. Nőni. Ugye Budapest az meg egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen adottságként kezeli, hogy ez van. A programomban volt erről szó, hogy lehetne ebben dinamizálni egy picit a város működését, ennek ma nem látom semmilyen nyomát, hogy ilyesmivel foglalkozna bárki. Az a fura egyébként, hogy egy ilyen hagyományos megközelítésben azt kéne mondanunk, hogy erre pedig motiválva van a város, hiszen az iparüzési adó a legnagyobb bevétele, amit ugye persze vagdosgat a kormány mindig itt-ott, de hát valójában az van, hogy ez ugye egy teljesen a gazdasági társaságok bevételét adóztató adónem, tehát magyarul minden ide kerülő olyan gazdasági tevékenység, ahol mit tudom én, idejön egy startup, és olyan applikációkat fejleszt, amiket aztán letöltenek Spanyolországba, és aztán ebből bevétel van, az valójában annak az 1-2%-a befolyik a főváros meg a kerületek büdzséjébe. Tehát egyébként nagyon érdekelt lenne a város abban, hogy gazdaságfejlesztéssel foglalkozom, és fölmenjen erre a terepre. Azt tudom mondani praktikusan, amikor ezt legutóbb felvetettem a város egyik vezetőjének, most hagyd ne mondjam konkrétan, a válasz az volt, hogy hát jó, de éljük túl a következő hónapot előbb. Tehát, hogy nyilván a város egy olyan fajta ilyen túlélő válság menedzsment logikán működik, amit megértek, hogy egyelőre ki se látszik ebből, hogy bármiféle stratégiai gondolkodás.
Na jó, de azért olyan alapvető lobby tevékenységet kifejteni, mint amilyet vidéki városok, mondjuk például Szeged példája, mint Virtigri ellenzéki bástya példája, a sikeres lobby tevékenységre szerintem érdekes. Tehát ez azért nem tűnik egy Budapest léptékében olyan erőforrás igényesnek ilyen lobby kapacitás kiépítése. Ami,
nem, még sincs. Hogy ami elve azt látom, hogy a városnak az ilyen típusú nemzetközi kapcsolatrendszere például azért elég gyenge, tehát szerintem itt azért nagyon közrejátszik az is, és ez most ugye végére egy hosszú téma, nem biztos, hogy ki kéne nyitnom, de hát ugye ezt a város valójában 24 önkormányzatból áll, és azért a hozzánk hasonló méretű 1,7-2 millió körüli városok azért nem ezt a típusú önkormányzati modellt csinálják, tehát azért ez egy versenyképességi probléma, persze van egy demokratikus töblete annak, hogy 24 féle önkormányzat van, hogy a kerületeket közvetlenül választjuk, hogy ott akkor, hogy mondjam, színesebb a kép, mert akkor van ilyen, meg olyan, meg amolyan polgármester, ezek összehasonlíthatók, összemérhetők, a helyiek ki tudják választani, az ki szimpatikus nekik. Hogy mondjam, kisebb eséllyel esik minden várospolitika egy olyan szereplőhöz, aki esetleg nem jó, hiszen mindig 24 van. Tehát van ennek előnye nyilván, hogy így szét van szórva minden, de hát azért óriási hátrányai vannak, és ezekben az ügyekben nagyon sokszor az látszik, hogy ez az egész kétszintű önkormányzati rendszer alkalmatlan arra, hogy Budapest egészét, mint olyat tematizálni tudja, képviselni tudja ilyen nagyobb terepeken, mint mondjuk a gazdasági versenyképesség ügye. De akár most visszatérve a lakhatás meg egyebekhez, az építési jogban is egy teljes káosz van a kerületek és a főváros között. Tehát ha most mondjuk egy nagyon triviális példát, ha valaki építeni akar egy nagy irodaházat vagy lakóházat, és szeretné, hogy az önkormányzat építési jogban kedvezményeket adjon neki bizonyos ügyekben, mondjuk parkolásban, amit most már nem is tud persze Lázár Jánosék nélkül, akkor ezt a kerülettel kell megvívnia, nem a fővárossal, miközben a tömegközlekedés és az alapvető közlekedés politikai irányításának a városnak az a főváros szintjén van. És nagyon sokszor azt kéne mondani, hogy te figyelj, ne építs ide 1000 parkolót, de építs ide egy villamos megállót, vagy hosszabbíts meg a nem tudom mit trolit. De hát a kerület nem mond ilyet, mert nem nála van, hanem a kerület helyette azt mondja, hogy akkor játszóteret, meg nem tudom mit csinálja, mi a kerületi feladat. Tehát olyan szinten ellentétes egy komplex városfejlesztési logikával az, ahogy ma ez működik, hogy, és nyilván a kerületek el tudják magyarázni, hogy de hát ők közelebb vannak, ők jobban értik, eleve majdnem mindegyik kerület azt fogja mondani, és nyilván van is benne igazuk, hogy sokkal jobban működnek, mint a főváros. Tehát nyilván nehéz amellett érvelni, hogy most akkor itt hirtelen, nem tudom, ezt vonjuk össze, de szerintem azért lenne tere annak, hogy ezt is valahogy újra gomboljuk, ugye. Varsó csinált egy nagy reformot, ahol pár évve, hogy ott ugye megmaradtak a kerületek, de a végrehajtó hatalmi ágak egy jelentős részét központosították, vagy egyesítették, inkább így mondom, tehát nincs minden kerületnek önálló városüzemeltető KFT-cskéje, meg ilyen, meg amolyan dolga, meg behozták azt, hogy bizonyos szakpolitikák terén igazodnia kell egy kerületnek egy fővárosi szakpolitikához. Ez Londonban is így van, ahol szintén önálló kerületek vannak. Ugye nálunk ez nincs, tehát hogy tényleg egymásról teljesen szembe menő dolgok is tudnak történni. Ez most persze a gazdaságról kérdeztél, de ez azért a városfejlesztés minden területére nagyon rányomja a bélyegét.
folytassuk, nem beszéltünk olimpiáról, de hát azt hiszem, hogy maradsz a közéletben a következő években, úgyhogy remélem, hogy lesz majd lehetőségünk.
Örömmel jövök máskor is, köszönöm.
Úgyhogy köszönöm szépen Vitézi Dávidnak, nektek pedig, hogy meghallgattatok. Az utómunkát köszönöm Irsik Bencének, és a teljes Partizán stábjának pedig, hogy lehetővé teszik ezeknek a podcastoknak az elkészítését. Támogassátok a Partizánt, hogy ez így is maradhasson. Sziasztok!